Köszönöm a szót. Én használnak egy ilyen kis PowerPointos prezentációt, ha megengedik. Talán ez is szimbolizálja a generációváltást. Lehet, hogy hihetetlen sok itt lévő számára, de a 89 után született nemzedék az most másod és harmadéves egyetemi hallgató, akiket van szerencsém tanítani, és szinte lehetetlen lefoglalni őket anélkül, hogy az ember ne adna nekik valami vizuálisan értékelhető dolgot is. A téma a gazdasági átalakulás 1989 után, és adtam neki egy alcímet, egy elvesztegetett évtized. Meggyőződésem, hogy nem javult úgy a gazdasági helyzet, mint azt a legtöbb lakos vagy politikus várta, Szlovákiában sem, de más rendszerváltó országokra is jellemző ez. Az nem annak a következménye, hogy túl sok reformot vezettek be, hogy túl sok volt a piac, hogy túl nagy volt a verseny, hogy túl nagy volt a konkurenciaharc, hanem éppen az ellenkezője, hogy egyrészt vagy túl kevés piaci reform volt, túl kevés volt a konkurencia, túl kicsi volt a verseny, vagy ha igyekeztek is átalakítani piaci struktúrákra a régi szocialista gazdasági rendszert, akkor ez rossz formában történt, tehát rosszul voltak beágyazva a reformok. Bővebben is kifejtsem, hogy szerintem Szlovákia esetében mi volt ennek a általam helytelennek tartott gazdaságpolitikának a egy-két legfőbb eleme. Én ezt a hármat tudnám kiemelni. Tehát volt egy fiskális expanzió, az azt jelentette, hogy egyik elengedhetetlen reform volt mindenképpen a költségvetés, kiadás és bevételi oldalának nagyjából egyensúlyba hozása, magyarán, hogy ne legyen túl nagy a különbség a kettő között, ne termelődjönek óriási költségvetési hiányok. Most a 90-es években többnyire inkább ennek az ellenkezője történt, tehát egyre nagyobbra dagadó hiányokkal dolgozott az államháztartás, és egyre növekedtek az adósságterhek, egyre dagadt az államadósság. Ez volt az egyik komoly probléma. A másik komoly probléma az volt, hogy a szocializmus folytatódott a gazdaságban az úgynevezett puha költségvetési korlátnak a megmaradásában. A puha költségvetési korlát nagyjából annyit jelent, hogy az állami, de részben a privatizált bankokon keresztül továbbra is pénz pumpált a gazdaságba az állam. Tehát ha nem közvetetten dotálta a gazdasági termelést, meg volt engedve, hogy a bankok túl nagy hiteleket nyújtsanak, sokszor teljesen felelőtlenül, sokszor politikai parancsra, sokszor olyan klienseknek, hogy betelefonáltak a minisztériumból XY vállalatnak, tessék kérem szépen hitelt adni. Mondták, hogy de hát soha nem fogják tudni visszafizetni, erre az volt a válasz, hogy a mi tulajdonunkban vattok, tessék odaadni azt a hitelt. Tehát a pénzcsap az továbbra is jött az állami és részben a félállami bankszférán keresztül is, és ez az egyik jellegzetessége a szocialista gazdaságnak is, tehát minek csináljunk struktúraváltást, minek termeljünk azt, amire a fogyasztónak szüksége van, olyan szinten, ami, vagy olyan minőségben, amit a piac elvár, ha úgy is kapunk majd az állambácsító pénzt. Tehát természetesen a gazdaság ilyenkor beáll az úgynevezett rendseeking, hogy egy szép nyugati szóval jellemezzük. Ez nagyjából annyit jelent, hogy a vállalatok top menedzsmente nem azzal törődik, hogy versenyképes és piacképes terméket állítson elő, hanem hogy a illetékes politikai aktuális vezetésnél elintézze a következő hitelt az egyik állami bankból. És a harmadik főpont az az elhibázott privatizációs stratégia. Erre majd még bővebben kitérek. Ez rögtön az elején megtörtént a kuponos privatizációval, ami már hiba volt, viszont még jobban elrontotta a harmadik Mecsiár kormány, mert egy ideológiának rendelte alá az egész privatizációs folyamatot. Miből állt ez a mecsiárizmus a gazdaságpolitikában? Először is abból indult ki, hogy az úgynevezett Klaus-féle sokkterápiás reformok azok a cseh gazdaságra vannak szabva, és a szlovák gazdaságot károsítják. Ez abban manifesztálódott leginkább, hogy Szlovákiában már 90-es évek legelején beragadta a munkanélküliség a cseh szintnek kb. A négyszeresén, és ott látszott stagnálni. És ebből jött az az ideológia, amit Vladimir Mečiar képviselt a leghatározottabban, hogy létezik valami sajátos harmadik út, részben a szocializmus és a piacgazdaság között, részben és főleg egy olyan harmadik út, hogy hogyan lehet átalakítani a rendszert, tehát a rendszerváltozásnak lehet egy harmadik útja, egy sajátos szlovák útja. Természetesen erre mondta Václav Klaus annak idején, hogy a harmadik út a harmadik világba vezet. sok nagyon ellentmondásos kijelentése van, de szerintem ezzel csak teljesen egyet lehet érteni. Most ez a helytelen gazdaságpolitika, ez főleg 92 és 98 között érvényesült, amikor Vlagyimir Mečiar vezette kormányok voltak hatalmon Szlovákiában, és mindenek előtt a harmadik Mečiar kormány idején, amikor egy egész választási ciklusnyi idejük volt, hogy elrontsanak mindent, amit lehet, és ezt szorgalmasan meg is tették. Tehát mik voltak a fontosabb lépések? Először is felpörgették az állami kiadásokat, tehát volt egy olyan elvi háttere a dolognak, hogy a nagyobb állami kiadás az nagyobb jólétet fog eredményezni, tehát akár adósságok kárára is meg kell növelni az állami fiskális impulzusokat, ez ugye egy klasszikus keynesiánus gazdaságpolitikából jött, ami hát finoman szólva és csak nagyon korlátozottan használható olyan kis közép-európai országokban, mint Szlovákia, aminek 5 milliós piaca van, és óriási gazdasági nyitottság jellemzi, ami jelenleg a legnagyobb egyébként az Európai Unióban. De mégis erre tették fel a gazdaságpolitikájuk alapját. Itt ilyen nagy presztízs beruházásokra lehet gondolni, amelyek ott föl vannak sorolva, tehát Bősi vízlépcső, Mohi atomerőmű és az erőltetett autópálya építések. A másik gond az a felemás privatizációs politikával volt. Azért mondom, hogy felemás, mert minden logikus vagy jól definált gazdasági érv nélkül azt mondták, hogy van egy bizonyos csoportja a vállalatoknak, ami stratégiai vállalat, és ezeket nem szabad privatizálni. De soha nem magyarázták el kellőképpen, hogy mi az a gazdasági logika, ami egyes vállalatot stratégiainak minősít, mást meg nem. És nagyon abszurd dolgok voltak ennek a keretében, tehát a szlovák takarékpénztár az ugye stratégiai, mert az fontos bank, és azt nem lehet eladni, viszont a VUB bank az meg nem stratégiai, mert azt el lehetett adni. Tehát nem világos, hogy minek alapján lettek kiválogatva ezek a stratégiai vállalatok. A másik gond, az volt a legnagyobb probléma ezekkel a stratégiai vállalatokkal, vagy állami kézben maradt vállalatokkal, hogy fejőstehénnek használta őket a politikai elit. Tehát természetesen nem azzal törődött, hogy fejlesz-e őket, hanem azzal törődött, hogy minél több pénzt kiszivattyúzzon, illetve hogy a saját politikai holdudvarához tartozó hajtás, haver, pártag, volt osztálytárs cégének a különböző ügyeit intézzék ezeken a vállalatokon keresztül. Tehát szerintem ennek a legeklatánsabb példája a szlovák gázművek. Ugye a jelenlegi kormány szokta nagyon gyakran szidni annak idején a privatizációt, de az soha nem teszi hozzá, hogy amikor állami kézben volt az egész vállalat, a többségi állami tulajdonban, akkor sokkal kevesebb bevétel származott a költségvetésnek az SPP-ből, mint miután privatizálták a kisebbségi tulajdon részét, de többségi menedzsmentjogokkal. Most a privatizáció másik problémája az volt, hogy a kuponos privatizáció az ugye le lett állítva a Mečiar kormányok idején, és ezt helyettesítették egy ideológiával. Az ideológia abból állt, hogy meg kell alapítani a hazai tőkés osztályt, talán a marxista terminológiából, ha átvennénk, hogy az eredeti tőkefelhalmozásnak nagyon gyorsan meg kell történnie Szlovákiában, és ezt tud lehet természetesen a leggyorsabban megoldani, ha gyorsan adunk tőkét azoknak, akiknek akarunk. És végül, de nem utolsó sorban, itt volt a puha költségvetési korlát, és itt nem csak a bankok felelőtlen hitelezését lehet ide sorolni, tehát hogy állandóan áramlott a pénz a kiválasztott vállalatok felé, hanem itt arról is szó volt, hogy az állam egyszerűen tolerálta azt, hogy bizonyos vállalatok nem fizetnek adót, nem fizetnek járulékot, nem fizetnek vámot, és kialakult a gazdaságban egy körbetartozás. És 90-es évek végére ez már elég drámai méreteket öltött, 98-ban már több volt a veszteséges vállalat, mint a nyereséges vállalat Szlovákiában, több volt a összveszteség a vállalati szektorban, mint az össznyereség, és még így folytathatnánk. És természetesen volt ennek egy komoly politikai célja is, hogy a bankok nyomták a pénzt a vállalati rendszerbe, mégpedig az, hogy a választásokig ne növekedjen a munkanélküliek száma és aránya. Tehát mindenképpen mesterségesen fel kellett tartani ezt a foglalkoztatottságot, és természetesen nyilvánvalóan a 98-as kormányváltás után ennek a fényében kell nézni azt, hogy a munkanélküliség hirtelen pár hónap alatt drámaian megnövekedett és 20%-ra emelkedett. Most ez a grafikon azt akarja érzékeltetni, hogy mennyire hatástalan a fiskális expanzió, tehát a költségvetési túlköltekezés egy kis nyitott közép-európai országban. Sárga színnel a pozitív tartományban láthatók a gazdasági növekedés adatai, tehát ez a divatos szóval GDP növekedés, a szlován gazdaság össztermelése mennyivel nő egy év alatt, és lila színnel jellemzően mindig a negatív tartományban található a államháztartásnak az egyenlege, ami mindig negatív volt, tehát ennyivel költött többet a nemzeti össztermék arányában a szlovák államháztartás annál, mint amennyi bevétele volt. Most jól látható, hogy a hatalmas nagy kiadási többletek, tehát 2000-ben már 12%-ra ugrott, ellenére ezek nem javítottak semmit a növekedésen. Tehát ha működne egy keynesiánus gazdaságpolitika egy nagy piaccal rendelkező országban, akkor ekkora nagy fiskális stimulusoknak többlet gazdasági növekedéshez kellett volna vezetni. Szlovákiában ennek az ellenkezője következett be, 99-re nullára zuhant a növekedés. Az is látható, hogy a 2000-es években, amikor nagyon gyors volt a gazdasági növekedés, sőt 2007-ben a leggyorsabb volt az Európai Unión belül, akkor az konszolidált költségvetési környezetben következett be, tehát nagyon kicsi volt az államháztartási hiány. Hát ennyit arról, hogy mennyit tehet a túlköltekezés arra, hogy élénkítse a gazdaságot, hogy növelje a foglalkoztatottságot, hát semennyit. Egyébként azok a hiányok, amelyek 99 és 2000 közt keletkeztek, azok lényegében a Mecsiar korszaknak a termékei voltak, tehát itt szakadt az állam nyakába az a vállalati meg bankrendszeren belül fölhalmozódott körbetartozás, amit ekkor szanáltak a bankkonszolidáció keretében, erre még mindjárt visszatérek. Talán ez a másik ábra is jól érzékeltet, hogy mennyire hatástalan ez a kiadás és adósságnövelő politika. A változatosság kedvéért itt lilával lent az államadósság mértéke látható. Nagyon jól látszik, hogy 2000-2001-ig ez gyors tempóban növekedett. Jól látható, hogy a sárga oszlopok azok alig változtak, azok jelzik a foglalkoztatottság szintjét, tehát hogy az aktív körű lakosságból mennyi a foglalkoztatott. Nyilvánvaló, hogy hiába dagadt, csak nem a duplájára az államadósság a 90-es évek végére, 2000-es évek elejére, a foglalkoztatottság meg sem moccant, tehát egyáltalán nem lett új nettó többlet munkahely a túlköltekezés hatására. Az egész folyamatnak a betetőzése volt ez a félig kész autópálya szakaszok átadásaként nemzetközi celebek köztük a képen látható Claudia Schiffer jelenlétében megtett szalagvágások. Egyébként nagyon érdekes az is, talán a szlovákiai magyarság szempontjából különösen érdekes, hogy mennyire volt ez politikailag motivált, hogy miért a Vágvölgyébe vezettek az autópályaszakaszok nyomvonalai. Talán kicsit köze van a HZDSZ parlamenti párt támogatottságához, ez még a 2002-es választásokon is elő sem manifesztálódott. A térképen sárga színnel láthatók azok a járások, ahol a HZDSZ a legtöbb szavazatot kapta, még 2002-ben is. Hát ebben nyilvánvalóan beleillik az a Vágvölgyi autópálya. Most ennek az lett a következménye, hogy nem a sokkal olcsóbb és sokkal gyorsabb felépíthető úgynevezett déli variáns támogatta a kormány, aminek meg az lett a következménye, hogy a Szlovákia déli járásaiban, a déli régióiban már akkor sem jöttek a befektetések, a külföldi beruházók, amikor azok megindultak Szlovákia felé. Tehát 98-ig szinte egyáltalán nem jöttek, miután pedig megindultak, főleg oda mentek, ahol autópályák voltak, de ugye ez főleg politikai okokból az autópályaépítést ezt a északi-északkeleti régiókban erőltették, és ennek a következménye is az, hogy az új szlovákiai ipar, a jelenlegi exportágazatok, a húzóiparágak, azok főleg oda települtek. Most említettem, hogy nem csak közvetlenül a költségvetésbe nyilvánultak meg ezek a kiadások, hanem ezek el voltak dugva. El voltak dugva különböző állami alapokba, az volt az egyik probléma. A másik probléma meg az volt, hogy folyamatosan nőtt a körbetartozás a gazdaságban. Most különösen a pirossal jelölt oszlopokban halmozódott fel rengeteg tartozás. Ez a szlovák bankrendszerben meglévő behajthatatlan vagy nehezen behajtható úgynevezett minősített kínlevőségeknek az állománya, ez folyamatosan dagadt, de látjuk, hogy a vállalati szférában is, vagy a különböző állami, kváziállami intézményekben is gyűltek az adósság. Most ezt kellett konszolidálni a következő Dzurinda kormány idején, amikor 1999 és 2001 között olyan nagyon megugrottak az államháztartási kiadások, ez főleg a bankrendszer rendbetételével függött össze. Ugye látható, hogy ennek a végösszege körülbelül 180-200 milliárd koronára rúgott ezekben az években, és ezzel áll szemben a három nagy állami bank eladásából privatizáció folyamán befolyt minden 42 milliárdnyi összeg, tehát ki lehet számolni gyorsan fejben, hogy mintegy 150-160 milliárd korona nettó veszteség volt, és ez ekkor realizálódott ebben az első Dzurinda kormány reformkorszakában. Most a másik probléma az volt, hogy a privatizációs stratégia az elég rossznak bizonyult. Kuponos privatizáció is, meg a Mecsiari privatizáció is. Azért egy lényegi különbséget mégiscsak látok a kettő között. És ezt abban látom, hogy nem igazán volt recept. Tehát amikor Václav Klaus azt mondta, hogy megkaptuk a hatalmat, meg kell csinálni a gazdasági rendszerváltást, de a nyugati országokból egyszerűen nincs semmilyen recept, hogy hogy lehet egy ilyen folyamatot lefolytatni. Tehát hogy a fenébe lehet tükör tojásból, tojást a héjában, kirántott halfiléből, akváriumban úszkáró halat, meg voltak még egyéb példázatok is. Tehát hogy lehet az egészet visszacsinálni? Klaus nagyon sokat panaszkodott erre, hogy a nyugati szovjetológiai irodalom az egy deszkriptív irodalom volt, ami nem sokat segített nekünk ebben a rendszerváltásban, tehát nem voltak receptek. Nem volt a történelemben precedens arra, hogy egyszerre kell szocialista gazdasági rendszerből visszafelé piacgazdaságot csinálni, ezzel párhuzamosan ugye dupla tranzíció, még demokráciát is teremteni diktatúrából, sőt, Szlovákia esetében ez a Klausoffe féle tripla tranzíció, amikor még az új állami struktúrákat is ki kell építeni. És a lényegi különbség az az, hogy szerintem a kuponos vagyonjegyes privatizációnál elvileg jó szándékból követték el a hibákat, tudatlanságból nem tudták felmérni, mik lesznek a következmények. Most a Mecsiari privatizáció esetében ezt én erősen megkérdőjelezném. Ugye volt ez az ideológia, hogy meg kell teremteni a szlovák nemzeti tőkés osztályt. Mivel nem volt tőkéjük, ezért gyakorlatilag ingyen kellett nekik odaadni azokat a vállalatokat, amiket aztán úgymond idézőjelben megvettek, de úgy vették meg, hogy mondjuk a reális vételár egyharmadáért vagy egynegyedéért, amire természetesen 10-15 éves fizetési haladékot kaptak, és csak az első részletet kellett befizetni, és az első részletet természetesen meghitelezte valamelyik állami bank. És az első részletet aztán vissza is lehetett fizetni az első osztalékból, vagy mondjuk Slavomir Hatyinaék esetében, aki ott a felső sarokban van, és akik a Slovnaftot vásárolták meg, megvettek 15% részvényt úgy, hogy piaci áron eladtak 3%-ot, és abból a 3-ból megvették a 15-öt az államtól, hát nyilvánvaló 5-öt annyi árért. Tehát gyakorlatilag, hogy nagyon finoman fogalmazzunk, rendkívül kedvező feltételekkel jutottak ezekhez a vagyonrészekhez, ami már eleve problémás lett volna. A másik gond az volt, hogy véletlenül minden ilyen új tőkés osztálybeli képviselő az a HZDSZ-nek a tagja volt, vagy egyenesen a kormány minisztere, vagy legalább a sógora valakinek a pártból. Tehát egy erőteljes, benfentes privatizáció következett be. Na most még ha ezek nagyon kitűnő menedzserek lettek volna, iskolákban szerezték volna tudásukat, és lehet, hogy lett volna 20 éves tapasztalatuk a vállalatirányításban, akkor is rettentően nehéz dolguk lett volna. És erre akarok utalni itt a fő problémákkal. Tehát mi elmeszte ezeket az új tulajdonosok, az új tőkés osztályt, a megálmodott ideológiát? Hát se tőkéjük nem volt, se know-howjuk nem volt, se nemzetközi kapcsolataik nem voltak. Viszont volt egy nagy előnyük, továbbra is ott volt a puha költségvetési korlát, tehát lehetett az állami vállalatoktól, az állami bankoktól, vagy bizonyos magánbankoktól hiteleket fölvenni, lehetett politikai támogatással üzleteket szerezni, sőt a külföldi hitelekre is lehetett állami garanciát szerezni. Tehát az igazán nagy vállalatok azok külföldi hitelforrásokhoz is hozzájutottak, például a Slovnaft vagy a kelet-szlovákiai vasművek. Most ebbe volt egy óriási rizikó, az volt az óriási rizikó, hogy a szlovák koronának kötött volt az árfolyam a nyugati valutákhoz képest. Ők felvettek mondjuk 100 millió márka kölcsönt, és akkor egy márkaért mondjuk 20 koronát, és ezt a kölcsönt beruházták, vagy elköltötték. És az a probléma, hogy 99-ben a korona árfolyama 70%-ot gyengült a dollárhoz, márkához, nyugati valutákhoz képest. Hirtelen az a 100 millió kölcsön koronában kifejezve 70%-kal többet ért, tehát annyival többet kellett visszafizetni, na ez aztán nagyon betett, és a vállalatok a csőd szélére kerültek. Tehát magyarul elfelejtették magukat az árfolyam kockázat ellen bebiztosítani ezek a menedzsmentek, azzal számoltak, hogy hát a szlovák korona árfolyama az biztos nem fog változni, mert úgyis rögzik. 98-ban a nagy ellenzéki győzelem idején is idézőjelbe téve a legtöbb szavazatot kapja. Talán azzal függ össze, hogy a tömegek egyrészt igencsak nem voltak tisztában azzal, hogy milyen a úgynevezett kapitalista vagy piacgazdasági, gazdasági rendszer, mi vár rájuk. Másrészt meg túlzott elvárásaik, várakozásaik voltak, és bizony a politikai vezetők közül sem mondta meg neki senki, mármint a tömegnek, hogy ezek a várakozások nagyon-nagyon eltúlzottak. Tehát itt olyanokra gondolok, hogy azt mondták az emberek, hogy fú, de jó, jön a rendszerváltás, bevezetjük a kapitalizmus, két év múlva Ausztria leszünk. Mondták a pessimisták, hogy lehet, hogy az azért 5 évbe is beletellik. Ugye most 20 év után egy kicsit reálisabban látjuk a helyzetet, és különböző prognózisok szerint még lesz azért 20-30 év. Másrészt meg, hogy eleve összeegyeztethetetlen dolgokat váltak a rendszerváltásról, vagy talán ez a Miknik-féle idézet a legjobb szerintem, ő ezt nem a 20. hanem a rendszerváltás 10. évfordulójára mondta az Economist című brit gazdasági folyóiratnak, és nagyjából annyit tesz a fordítás, hogy tehát a lengyel polgárok rendszert az angol lapnak, és de szerintem nyugodtan alkalmazható az összes kelet-közép-európai volt szocialista ország polgárai mit vártak. Hát egyrészt legyünk olyan gazdagok, mint Amerikában, de ehhez járuljon egy minimum olyan jóléti ellátórendszer, mint Svédországban, és persze továbbra is úgy kell dolgozni, mint a kommunizmusban. Na most ebből bármelyik kettő kizárja egymást, tehát nemhogy még a három összesen, és erre akart rámutatni Miknyik. Közeleg a vég. Legalábbis ami az időkeretet illeti, csak egy rövid illusztráció a választási eredményekről. Tehát épp azért lehetett sikeres Vlagyimir Mecsia nagyon hosszú időn keresztül, mert ezt az illúziót tovább erősítette az emberekbe. Ezt az illúziót, hogy itt lehet olyan rendszerváltást csinálni, hogy ezeket a célokat össze lehet egyeztetni, csinálhatunk egy sajátos szlovák utat, szociális biztonságot is adunk, meg hatékonyságot is adunk egyszerre, és a szociális beázazottságáról meg annyit, hogy ugye ez a Brechti képlet, hogy a népet nem lehet leváltani. A Dárondorfi meg azt mondja, hogy amíg mondjuk a politikai rendszerváltáshoz elég 6 hónap is, a gazdasági átalakulást talán 6 év alatt le lehet vezényelni, de az emberek gondolkodásmódját, mentalitását, a szocializmusban kialakult, hát nevezhetjük úgy, hogy új szocialista embertípust, amit ki akartak alakítani, azt nagyon nehéz megváltoztatni, ahhoz minimum egy generációváltás szükséges, és ez tükröződik a szlovák közvéleménykutatásokban is. Tehát például ez a két közvéleménykutatás jól mutatja azt, hogy mit váltak nagyjából az emberek. Ugye az egyikben azt kérdezik, hogy mennyire kellett megváltoztatni 1989 után a gazdasági rendszert, ez 2003-ban készült, és akkor a 55 év felettieknek a 28%-a simán rávágta, hogy hát semmi nem kellett itt változás, vagy a másik kérdésben, hát természetesen szocialista gazdasági rendszert akarunk. És a rózsaszín oszlopban látható az, hogy a többség az olyan álláspontra helyezkedett, hogy nem kell itt nagy változtatást csinálni ebbe a szocializmusban, nem is olyan rossz ez a rendszer a gazdaságban, nem kell ezt túlságosan átalakítani, vagy valamiféle ilyen harmadik utas, ilyen egy kis szocializmus, egy kis kapitalizmus, tehát valamilyen szociális piaci gazdaságot akart. És természetesen csak a kisebbség látta reálisan a helyzetet, hogy nagyon komoly változtatásokra van szükség. ne is beszéljünk azokról, akiknek fogalmuk se volt, hogy mit kéne csinálni. Tehát ezzel azért jól magyarázható az, hogy miért születtek ilyen választási eredmények a rendszerváltás óta eltelt időszakban. És talán még annyit, hogy ez nagyon érdekes, hogy milyen párhuzamok vannak a kelet-közép-európai országok között. Tehát én egy elvesztegetett évtizedről beszéltem itt Szlovákia kapcsán, és ez szerintem a 90-es évek voltak, többé-kevésbé. Mindenek előtt a harmadik Mecsiár kormány, Magyarország ennek pont a fordított tükörképe, tehát ott meg a 90-es évek végéig megcsinálták a reformok többségét, aztán utána következő időszak lett az elvesztegetett évtized, vagy minimum évek. Érdekes, hogy mennyire ellentétes tükörképe a két országban zajló mindenkörül gazdaságpolitikai, meg gazdasági folyamatok egymásnak, amikor nekünk jól megy, akkor ott rosszul megy. Hát most reméljük, hogy ez nem fog folytatódni, de én azt látom, hogy most a magyar költségvetési helyzet az elég jól konszolidálódik, Szlovákiában meg újra elkezdtünk fiskális túlköltekezésbe kezdeni, elég eszement tempó van, tehát azt csináljuk, amit a magyar kormány 2002 körül elkezdett, hát reméljük, hogy nem oda fogunk vele jutni, ahol a magyar kormány 2007-ben meg 2008-ban jutott, mert akkor úgy néz ki, hogy megint jöhet egy ilyen elvesztegetett évtized, és jó lenne, ha ettől megkímélnénk magunkat, meg az ország lakosságát is. És én ezzel le is zárnám a prezentációt, és elköszönnék.